Köszöntöm a hallgatói családot, szeretettel, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad című sorozatunk 11. részében. Azzal foglalkozunk, hogy hogyan segít abban az eneagram, hogy megismerjük, honnan jövünk, mik vagyunk, és hová megyünk. Az előző részben az eneagramot, mint egy térképhez hasonlítottam, személyiség térképhez. Ugyanúgy, mint egy térkép. Bizonyos fontos dolgok tartalmaz, de nem tudja megmutatni annak a szépségét és egyediségét, ahogy egy táj szépségét se tudja egy térkép megmutatni. Ez az igen ígéretes térkép, ez inkább abban segítség, hogy megismerjük azt az utat, amit bejártunk, és hogy hova jutottunk idáig, és ugyanakkor utal arra, hogy honnan is indultunk el. Azokkal a kötöttségekkel és törvényekkel szembesít bennünket, amelyekkel öntudatlanul élünk együtt. És van egy lehetőség az eneagram elemzésével, hogy ezeknek a kötöttségeknek a felismerésével azok legyőzésére induljunk el egy belső úton, és hogy a szabadság tágterébe induljunk el. A Gauguin kép, talán emlékeznek rá, amit nagyon szeretek egyébként Gauguint. Szóval van egy ilyen kép, hogy honnan jövünk, mik vagyunk, és hová megyünk. És számomra ez az egyik modellje lehetne, vagy ilyen brand ábrája az eneagramnak, mert valóban erről van szó, hogy honnan jövünk. A keresztény gondolkodás azt mondja, hogy Isten adja nekünk az életet, és ő ismer bennünket egyedül, és ő szeret bennünket, és minden, amit alkotott, az jó, de az ember az igen jó. Ez tehát, hogy honnan jövünk, hogy mik vagyunk, az, hogy ami ért bennünket ezen a bázison, az mivé változtatott, mik azok a kötöttségek, mik azok a félelmek, mik azok a rutinok, amelyek ma velünk élnek, de ugyanakkor egy utat mutat számunkra, hogy utat hat, ha akarjuk ezt megtalálni az eneagram, hogy visszataláljunk ahhoz az igen jóhoz, amit az emberben az Isten alkotott. Elkülöníti tehát a felszínt és a mélyet, a lényeget és a felszíni mozgást. A felszínt írja le személyiségként, a lényegi mozgást, a lényeget pedig az Isten alkotta igen jóként. És az elemzésének, ennek a térképnek, a személyiség térképnek a kiinduló pontja az a zsákutca rendszer, amelyek próbálkozásaink, hogy megvédjük magunkat, hogy megvédjük az életünket, megvédjük a külső és belső fenyegetettségtől az egzisztenciákat. Ez nem biztos, hogy konkrétan az élet, hanem azt, akit gondolunk, hogy mi vagyunk, az ént védjük meg. Tehát ezek zsákutcák sorozatát mutatják nekünk, ha elemezzük. A kiinduló pont mindig az, hogy az ember, ahogyan az Isten teremtette, a bibliai felfogás szerint lényegét tekintve igen jó. Ez az eszenciája. Ez az igazi énje. De ez az igazi énje már a születés előtt az anya pocakjában, de aztán legkésőbb a születésének pillanatától kezdve fenyegető erők valóságos ostrobának van kitéve. Erre a tényre, erre a lelki és egzisztenciális tényre utal a kereszténységnek az eredeti bűnről szóló tanítása. És miközben hangsúlyozza, hogy az ember igen jó, a lényegét tekintve egyetlen pillanatban sem létezik sebzetlen, szabad és igen jó ember. Mert az első megmozdulásától kezdve destruktív erőknek vagyunk kitéve. Ezért vagyunk rá utalva a megváltásra, mondja a keresztény gondolkodás is. Ez a megváltás, ez persze isteni mű, de hát az embernek is kell érte valamit tenni. A testünket genetikai anyag programozza. A fogantatás pillanatától meghatározzák a létünket, de ez csak egy kis része a valóságnak. A legmélyén ott van az igen jó, aki szeretett az Isten által, aztán a genetikai állomány egy fizikai meghatározottság, de valójában ami a felszínt, a személyiségét kialakítja, az sok minden más. A családi konstelláció, amiben beleszületünk, már az önmagában hatalmas terheket rak ránk. Ugye, ha nézzük a életünkben való előrehaladást, akkor a gyerek legerőször a szüleinek és a testvéreinek a révén, a velük való találkozás révén, a velük való kapcsolat révén szembesül a külvilággal. Aztán később a bölcsöde, az óvoda, az osztálytársak, a tanárok, tágabb csoportok, vallási normák, a társadalomnak az eszméi, a korszellem, a mindenkori széljárás, ez mind hat az emberre. Nagyon sokféle tényező vésődik a bensőkbe, sűrűsödik végül is azzal, amit mi talán úgy mondhatunk, hogy mintha lenne egy belső hang. A pszichológia lehet, hogy a felettes énként írja ezt le. Ezek a hangok ilyen rövid és sajátos mondatok, amelyek egyébként sokszor az életünknek a védőkorlátjai, mint például a 10 parancsolat, de a 10 parancsolatnál konkrétabbak a mi személyes életünkkel kapcsolatban, amik jelentősen kihatnak a viselkedésünkre, jellemünkre. Néha ezeket a hangokat közölték velünk, hogy köszönj szépen, mindig hangosan mondd, hogy köszönöm, te nem vagy jó, mert nem válaszolsz az emberek kérdésére, vagy ne nyúj hozzám, most nem érek rá veled foglalkozni. Sok ilyen mondat él bennünk. És a felnőtt ember pedig a felnövekvő ember által hallott hangokat, mondhatjuk a felettes ént, öntudatlanul figyeli, és kialakult benne egy olyan reakció, hogy ne érje sérülés, hogy akkor vagyok jó, ha. A büntetéssel, a rossz érzésekkel, a lelki furdalás képzésével szemben elkerülési stratégiákat és sajátos védekezési mechanizmusokat dolgoztunk ki, mert nem akarjuk a büntetést, és ugyanakkor nem akarunk a helytelen viselkedés miatt kellemetlen helyzetbe kerülni. A bűntudat az, a bűntudat elkerülése az, a bűntudat miatti fájdalmak elkerülése az, ami miatt kialakítottunk sajátos magatartás szabályokat. Mert a bűntudat mindig akkor lépett fel, ha ezt az eszményképet, amit sajátunként fogadunk el, nem érjük el, vagy nem teljesítettük. A keresztény gondolkodásban a bűnök írják ezt le. Az eneagram rendszerében nem 7 fő bűn van, hanem 9 fő bűnt azonosít, amikor ezt a tévesztést írja le. De ugyanakkor ez a tévesztés, az úttévesztés rejtve marad. Bűneink ugyanis éppen a hamis ideáljaink kergetése közben vetődnek be. Ezek eszközök, olyan eszközök, amelyek a ideáljaink, a rossz ideáljaink kergetése közben használatosak. Az eneagram módszere leleplezi ezeket az illuzórikus vagy hamis eszményképeket, ezeket a hamis ideákat, és leleplezi a hamis bűntudatot is, és segítségünkre van abban, hogy szembenézzünk a valóságunkkal, az igazi dilemáinkkal. Abból indulunk ki, hogy egyszerre határoznak meg bennünket a családi konstellációk, azoknak az öröklött tudásai, öröklött hajlandóságai és a környezeti befolyások. Az okok kutatásánál, vagyis a honnan kérdésénél sokkal fontosabb életünk céljának kérdése, hogy hova. Amikor Jézus és tanítványai találkoznak a vakon született emberrel, a tanítványok valami ilyesmit kérdeztek a mestertől, hogy Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? János írja le ezt egyébként. Tehát találkozik a vakon született ember és a mester tanítványa azt kérdezik tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? És Jézus úgy felel, hogy sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válnia. Az enneagram tulajdonképpen segít egy betekintést nyerni abba, hogy mi is a mi küldetésünk, mi a mi feladatunk, hogy meglássuk azt az igazi arcunkat, amelyekkel még nem rendelkezünk, de már ott szunnyad a lelkünk mélyén. Az enneagram tehát segít megtalálni azokat a szakadásokat, amelyek elválasztanak bennünket az Istentől, de nem csak az Istentől, hanem az Isten alkotott egyedi személyiségünktől, a igen jótól, ahogy a Biblia fogalmaz, és aztán pedig az igen jó megtalálásával, mármint a gátak megtalálásával, ami az igen jótól elválaszt, talán segít abban, hogy ezeket a gátakat átugorjuk, a szakadékokat áthidaljuk, a kerülő utakat levágjuk, és közelebb kerüljünk ahhoz, ami az isteni lényegünk, az igen jó, mert az enneagram az nem egy típus leírás, hanem alapvetően egy dinamikus személyiségfejlesztési módszer. Nem csodaszer, de hogyha elmélyedünk, ha áldozunk rá, akkor az önképünk felismerésében sokat segít, és sokat segíteni abban, hogy megismerjük személyiségünk minőségi fokozatát, amit mindig lehet javítani. Az enneagramnak sokan úgy gondolják, hogy nem keresztény eredete van, mármint akik foglalkoznak bele, de valójában a eredete kétségkívül a részben a görög gondolkodásban, részben pedig a sivatagi atyák gondolkodásában található meg, amit aztán a 19. és a 20. században fedeztek fel filozófusok és pszichológusok és pszichiáterek, és fejlesztették ki a rendszerét. A következő számban, a következő részben egy kicsit foglalkozunk a sivatagi atyák mozgalmával, ahol az enneagram alapgondolkodása megszületett. Köszönöm a figyelmeteket!
Ismerd meg magad! Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.